Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domanics András. Idegsejteket védő gyógyszerhatóanyagokat fejlesztettek ki magyar kutatók Szegeden. A kísérletek eredményei az Alzheimer vagy a Parkinson kor gyógyításában is áttörést jelenthetnek. Rozgonyi Ádám beszélgetett Janáki Tamással, a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének munkatársával.
Elsősorban a központi idegrendszeri megbetegedéseknek egyik csoportjának az úgynevezett neurodegeneratív betegségek kezelésére alkalmas gyógyszereket próbáltunk tervezni. Ilyenek például az Alzheimer-kor vagy a Parkinson-kor, az amiotróf laterális szklerózis, a prion betegség és a Huntington-kor. Tehát ez úgynevezett neurodegeneratív betegségek lett. Ezekhez, ha megtalálja az ember a hatóanyagot, akkor még megfelelő módon ezt be kell tudni juttatni az agyba, hogy ott ki tudja fejteni a hatását. És a kutatások másik része az úgynevezett új hordozórendszerek, tehát hogy a véráramból be tudjon lépni, tehát valamilyen módon be tudjuk juttatni a hatóanyagot az agyba, az idegrendszerbe. Elég sokfajta hordozórendszert kipróbáltunk, két csoport foglalkozott vele, a gyógyszerésztudományi karon a gyógyszertechnológiai intézet, illetve az alkalmazott kémián egy másik csoport is különböző típusú, úgynevezett nanohordozórendszereket állítottak elő, amelyek közül volt olyan, amellyel sikeresen be lehetett juttatni a hatóanyagot a központi idegrendszerbe.
Jelenleg hogyan kezelhető, vagy hogyan gyógyítható az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór?
Jelenleg az ilyen neurodegenerációs betegségek nincsen gyógyszerük, amely megállítaná az idegsejtek folyamatos pusztulását. Például az Alzheimer-kor gyógyszerét keresve eddig 100-nál több klinikai kísérletet végeztek, tehát 100-nál több hatóanyagot próbáltak ki már klinikai fázisban, és ebből tavaly 2021-ben egyetlen egy anyagot engedélyeztek például az amerikai gyógyszerügynökség, egy monoklonális antitestet, tehát látható, hogy rendkívül nagy erőfeszítéseket tesznek a betegség gyógyítására, de a sikerráta sajnos elég kicsi. Azt lehet mondani, hogy a betegség egyelőre nem gyógyítható, de ha megfelelő korai fázisban felismerik, akkor lehet tenni ellene, hogy az ne súlyosbodjon, tehát ne váljon végzetessé. Ahogy viszont kifejlődött a betegség, egyelőre nincs olyan mód, amivel meg lehetne állítani a betegség előrehaladását.
A mostani kutatásuk az mennyire előremutató?
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek a kísérletek, amiket mi végeztünk, ezek úgynevezett preklinikai vizsgálatok, illetve magának a hatóanyagnak a megtalálása, meg a hordozórendszerek kidolgozása, azok kémiai feladatok. Utána, amikor ezeket az anyagokat előállítottuk egyáltalán, vizsgáltuk, hogy ezek mennyire tudnak kötődni, tehát kémcsőkísérletek vagy sejtenyészeteken végzett kísérletek voltak, illetve háromféle állatkísérletben végeztünk különböző célú vizsgálatokat, de attól, hogy ebből klinikai vizsgálatokra kerülhessen sor, ez nagyon messze van még. És egyelőre, mivel a pályázat itt lezárult, folytatásban reménykedünk, tehát ha megfelelő forrást találunk rá, akár gyógyszergyári támogatást vagy állami kutatási pályázatokban próbálunk indulni, akkor várható a folytatása. Vannak olyan hatóanyagaink, amelyek eddigi kísérleteikben hatékonynak bizonyultak, tehát a sejtvédő, idegsejtvédő hatással rendelkeztek, tehát úgynevezett neuroprotektívek voltak. Mivel van olyan rendszerünk, amivel be tudjuk jutatni a központi idegrendszerbe, tehát megfelelő számú kísérlet elvégzése után, vagy megfelelő idő múlva elkerülhetnek ezek az anyagok olyan stádiumba, hogy esetleg klinikai kipróbálásra kerülhetnek. De mint említettem, az korábban 100 klinikai vizsgálatból eddig egy futott, de van olyan, ami a legutolsó fázisban bukott csak el. Tehát igen, kicsi az a ráta, amiből egy molekulából majdan gyógyszer lesz. Igen, sok pénz és idő kíván ez a folyamat.
Szigma, a holnap világa.
A kutya agy érzékeli, ha emberi beszédet hall, és más-más mintázatot mutat egy ismert és egy ismeretlen nyelv hallatán. Ezt mutatták ki legújabb agyi képalkotásos vizsgálatukban az ELTE TTK etológiai tanszékének kutatói. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Andics Attila agykutatót, az MTA ELTE lendület neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét.
Ebben az egyik képalkotásos kutatásban, amit kutyákkal végeztünk, azt hasonlítottuk össze, hogy egy számukra ismerős, gyakran hallott, és egy számukra teljesen ismeretlen nyelv feldolgozásakor vannak-e agyi mintázatbeli különbségek. Azt találtuk, hogy igen, vannak, egy úgynevezett másodlagos hallókéreg agyterület elkülöníti, másképpen dolgozza fel azt a nyelvet, amit a kutya előtte sokszor hallott, és azt, amit előtte sosem hallott. Ez nem azt jelenti, és a kutatás nem erre irányult, hogy konkrét szavakat értenének ebből a szövegből. Egyébként a Kis Hercegből olvastunk föl spanyol és magyar történet részeket, nem gondoljuk, hogy ebből bármit valóban megértettek volna a kutyák. Itt egyszerűen arra vonatkozott ez a kutatás, hogy azokat a hangzási jellegzetességeket, amik egy nyelvet jellemeznek, valamiképpen figyelje, figyelembe veszi-e a kutya, ahogy egyébként egész fiatal csecsemőkről tudjuk, hogy már mielőtt elkezdenének beszélni, figyelnek ezekre a nyelvek közötti hangzás különbségekre.
Hányféle nyelvet lehet képes megkülönböztetni a kutya?
Izgalmas kérdés, hogy egy kutya hányféle nyelvet tud megkülönböztetni. Ebben a kutatásban azt látjuk, hogy a magyar és a spanyol között, amelyek egyébként ugyanabban a ritmusosztályba tartoznak, tehát nem nagyon különböző hangzású nyelvek, tudott különbséget tenni. Azt gondoljuk, hogy ahány nyelvet hall a kutya, azok mind ismerőssé válhatnak számukra, és hogy a ismerős meg az ismeretlen nyelvek közötti különbségtételnél egyébként mennyivel tudnak mélyebbre menni ezek az agyi folyamatok, azt nem tudjuk. Azt látjuk, hogy a kutya egy észleli, hogy beszédet hall, vagy nem beszédet, a beszédnek valamilyen összekevert természetellenes változatát, és azt is látjuk, hogy egy másik agyterület érzékeli, hogy az egyik nyelvet hallja, vagy a másikat. Hát azt ez alapján nem tudjuk megmondani, hogy egyébként hány nyelven halló tudna lenni egy kutya.
Mégis akkor miben számít újszerűnek, forradalminak az a mostani kutatásuk?
Ennek a kutatásnak az újdonság értéke igazából az, hogy korábban egyetlen más nem emberi faj agyában sem sikerült kimutatni azt a képességet, hogy két nyelvet egymástól el tudna különíteni, az az agy. Tehát korábban sosem sikerült még kimutatni egyetlen nem emberi fajban sem, hogy az agy képes lenne két nyelvnek az elkülönítésére. Tudjuk, hogy az embernek ez egy fontos képessége, már a beszéd kezdete előtt képesek elkülöníteni a nyelveket a csecsemők, és azt gondoljuk, hogy ez azt jelzi, hogy figyelnek azokra a nyelvi jellegzetességekre, azokra a hangzási jellegzetességekre, amik az egyik nyelvet ilyenné, a másikat olyanná teszik, és ez könnyebbség aztán nekik a nyelvtanulás során is. Ez a kutatás igazából azt mutatja, hogy ez az emberi képesség nem annyira unikális. A beszédfeldolgozásnak ez az aspektusa egy olyan képesség, ami egy másik fajnál, ráadásul egy evolúciósan viszonylag távoli emlős fajnál is megtalálható. Nem gondoljuk egyébként, hogy ez az eredmény azt mutatná, hogy a kutyák képesek valamire, amire más emlősök ne lennének képesek. Az, hogy kutyákban tudtuk kimutatni ezt a képességet, a nyelvek elkülönítésének képességét, nem jelenti azt, hogy más fajok ne lennének képesek erre. Mi azt gyanítjuk, hogy más emlős fajok hasonlóan képesek lennének erre. Bár ez egy izgalmas kérdés, és csak érinteni tudtuk ebben a kutatásban, hogy vajon a domestikáció során az elmúlt néhány tízezer év alatt azok az agyi változások, amelyek a kutyában történtek, valamiképpen hozzájárultak-e ahhoz, hogy ők esetleg ügyesebben, hatékonyabban dolgozzák fel a beszédet, vagy nem. Ezt azért nem tudjuk pontosan megmondani.
Szigma, a holnap világa.
Az erdőtelepítés mára a klíma megóvásának központi kérdésévé vált. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület funkcionális és restaurációs ökológiai kutatóközpontja foglalkozott azzal, hogy nem mindegy, hová és milyen fákat ültetnek. Tölgyesi Csabával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusával beszélgettem.
Bizonyos helyeken ez a faültetés, ez egy kiváló dolog. Más helyeken viszont többet ártunk vele, mint használunk. Hogy megértsük ezt az egész dolgot, érdemes végig gondolni, hogy mi köze ennek a faültetésnek a klímaváltozáshoz. A kettő közötti kapcsolat az az, hogy a klímaváltozást az emberi széndioxid kibocsátás tüzeli, sarkalja, ugyanis a széndioxid egy üvegházhatású gáz, tehát hogyha növekszik a mennyisége a légkörben, a légkör több hőt tud konzerválni, olyan hőt, ami máskülönben a világűrbe távozott volna. Az ipari forradalomtól kezdve körülbelül megdupláztuk a légkörszén-dioxid tartalmát a legkülönbözőbb módokon, fosszilis tüzelőanyagok elégetésével, lápok lecsapolásával, vagy éppen erdők felégetésével, tehát sok módon járunk hozzá a szén-dioxid szint növekedéséhez, és akkor logikus a gondolat, hogy tudnánk ezzel úgy tenni, azon kívül, hogy a további kibocsátást visszafogjuk, hogy a már kibocsátottat, azt valamilyen módon visszajuttatjuk valami szilárd állapot. központba, tehát a légkörből kivonjuk. Erre jött az ötlet, hogy ültessünk akkor fákat, tehát a fák erre alkalmasak, hiszen ahogy ők növekednek, nő a törzsük, ágak, gajak, gyökerek, az a légköri széndioxidot használja, tehát abból épül föl a szerves anyaguk. És akkor hát ültessünk fákat mindenfelé. Milyen jó lesz ez? Nagyon sok felé ez jó is, például a trópusi területeken, ahol régen is erdők voltak, vagy Nyugat-Európában, vagy a mi hegy- és dombvidékeinken, ahol régen is erdők voltak, csak hogy sok helyen régen nem erdők voltak. És nem véletlenül nem erdők voltak, mert ott az adott viszonyoknak megfelelően, és a viszonyok alatt klímát, talajviszonyokat és egyéb mindenféle szempontokat értek, akár az ősi nagy vad legelő csordákat, tehát olyan mamut csordákat, vagy őstulkokat, amiket most a saját házi állatainkkal helyettesítünk, ezek mind-mind közrejátszottak abban, hogy ott azon a területen ne erdő legyen. És ezeken a területeken kérdéses igazából, hogy oda vajon ültessünk erdőt, vagy sem. Bizonyos esetekben a klíma még elviseli, még elbírja, vagy valamilyen intenzív erdőgazdálkodással meg lehet oldani, hogy ott mégis kinőjön az erdő, de vajon megéri ez a dolog nekünk? Itt két szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik az, hogy ha elültetjük az erdőt ezen a területen, akkor ténylegesen megnöveljük-e a szénmegkötést, illetve nem okozunk-e valamilyen egyéb problémát. Hiszen egy korábban egyensúlyban lévő rendszert megbontunk, átalakítunk, akkor nem feltételezhetjük, hogy csak egyetlen egy komponens fog átalakulni, azaz a fa mennyiség. Lehet, hogy valami mást is ezzel módosítunk. Kezdem ezzel az utóbbival, ugyanis ez egy nagyon komoly probléma itt a magyarországi, főleg az alföldi homoki területeken. Ezeken a területeken sosem volt zárt erdő. De ha ezeket beerdősítjük sűrű erdőkkel, abban az esetben a területnek a víz felhasználását meg fogjuk növelni. Ezek a fák többet tárologtatnak, a lombkoronájuk több vizet, csapadékot fog fel, ami aztán soha nem jut el a talajig, mert a lombkoronából elpárolog, és ezáltal egy regionális vízveszteséghez járulhatunk hozzá. Ez egy nagyon súlyos probléma, a homok hátságon több méterre csökkent is a talajvíz szint, ami veszélyezteti a mezőgazdasági termelékenységet, a vizes élőhelyeket, és így tovább azoknak a fennmaradását. Ennek nem az egyetlen oka a homokfásítás volt, tehát az ilyen fásítási programok, volt ennek több más oka is, de jelenleg az egyik legfontosabb oka az a homokfásítás. Ez a túl nagy erdőborítottság. Ez nagyon sok szinten okoz problémát, egyrészt már említettem a mezőgazdasági termelékenységet, a vízhiány fokozza, de a legmélyebb területeken jelenleg vizes élőhelyek vannak, itt ilyen akár tavak, lápok, stb. Ezek a talajukban rengeteg szenet kötnek, lebomlatlan szenet, gyakorlatilag ugyanazt a funkciót látják el, mint a fák törzsei, tehát tárolják a szenet. Azért tudják ezt tárolni, mert panga víz, oxigénszegény körülmények vannak, és ezáltal a lebontási folyamatok azok nem tudnak olyan intenzíven működni, nem olyan intenzívek, mint az ott lévő növényzet biomassa termelő intenzitása. Na már most, ha ezek nem kapják meg a megfelelő vízmennyiséget, nem fog pangani a víz, nem lesz oxigénszegény a környezet, a talajból elkezd lebomlani ez a korábban lebomlatlan szén. Tehát hiába növekszik esetleg meg a homokhátságban a biomasszában tárolt szénmennyiség távol, néha akár több 10 kilométerre onnan, meg széndioxid kibocsátást fogunk előidézni. Tehát ilyen dolgokra is figyelni kell. És ez a talajban tárolt szén vezet át minket a másik szempontra, amit említettem, mégpedig azt, hogy a fátlan területek azok bizony nem szegényebbek feltétlenül szénben, csak nem a biomasszában van. Tehát nem nagy törzsekbe és gyökerekbe, hanem a talajban. És ez a szén nem máshogy került oda, mint a korábbi évezredek, évszázadok alatt az ott lévő füves, úgynevezett sztyeppi növényzet munkája által. Tehát a talaj széntartalmát ezek iszonyatos mértékben képesek megnövelni, és egy szén gyűjtőként funkcionáltak ezek az életközösségek. Helyzet az, hogy az erdők ezt sokkal kevésbé tudják megtenni. Tehát például, hogyha az ember egy szántót nézeget, mondjuk az őrségben, ami eredetileg erdős táj volt, sokkal fakóbbak a talajok. Ezek a talajok sokkal kevesebb szenet tartalmaznak, az erdei talaj nem annyira alkalmas a szén megkötésére. Ennek megvannak a különféle talajtani és egyéb ilyen erdő, illetve a gyep életközösségek működése szempontjából a különbség, hogy miért van ez, de a gyepes élőhelyek talaja sokkal jobban képes a szenet megkötni. Na, hogyha ezeket beerdősítjük, akkor lehet, hogy nő ugye a széntartalom a fák biomasszájába, de a talajból eközben veszíteni fogunk. Ugye két következtetést vonhatunk le. Az egyik az kevésbé jó, a másik viszont egy nagyon jó következtetés. Az egyik az, hogy ilyen helyekre nem kell erdőt ültetni, és akkor ebből arra gondolhatnánk, hogy hát akkor vesztettünk bizonyos területet a faültetésre, és ott nem tudjuk a szenet megkötni. De ez nem így van. Tehát, hogyha itt fenntartjuk, vagy egy szántót visszagyepesítünk, tehát nem erdőt, hanem gyepet telepítünk, akkor viszont elő fogjuk segíteni a talajban való szénmegkötést. Ez nem olyan látványos. Tehát nem veri ki az ember szemét a talajban összegyűlő szén, úgy, mint mondjuk egy szépen növekvő fa esetén, de ugyanúgy képes erre, valamelyest lassabban, tehát lehet esetleg ellenvetés, ez talán egy kicsit lassabb. Egyrészt nem is feltétlenül lassabb, másrészt ami ott meg van kötve, az nagyon stabilan meg van kötve, hogyha nem szántjuk föl, nem károsítjuk ezt a gyepet. Ezzel szemben egy erdő azért óhatatlan előfordulhat, hogy egy szárazságban mondjuk leég. Ugye nagyon sok felé hallunk a világban hatalmas kiterjedt erdőtüzekről, Kaliforniában, Brazíliában, Ausztráliában. Ez ugye a fákkal megkötött szenet visszajutatja a légkörbe. A talajba került szénnel ilyen egy erdőtűz esetén nem történt. Lehet, hogy ott átfut a gyepen a tűz, valamikor tavasszal, vagy valami szárazabb időszakban, de ez nem fogja a talajszéntartalmát károsítani. Tehát egy jóval stabilabb formában képesek kötni a szenet ezek a gyepek.
Az tehát nem mindegy, hogy hova ültethetünk és hova nem ültethetünk fákat, de nyilván az sem mindegy, hogy milyen fákat ültetünk.
Ez egy nagyon durva felosztás volt, hogy gyepre meg erdőre bontottuk a két lehetséges időjét, hiszen gyep és gyep között, illetve erdő és erdő között is hatalmas különbség lehet. Az erdőt alkotó fafajok azok nagyon különbözőek lehetnek vízfelvételükbe, így például egy nagyon nagy vízfelvételű fa sokkal jobban kihozza ezt a problémát, amiről beszéltem, tehát egy regionális vízhiányhoz való hozzájárulást. Ennek a tökéletes keretbe foglalható példája az a császárfa. Ez egy nagyon gyors növekedésű fa, emiatt gondolhatnánk, hogy ez lesz a Grál gyakorlatilag a szénmegkötésbe, de nem véletlenül nő ez a fa gyorsan. Ez a fa Kelet-Ázsiából származik, ahol monszun klíma van, ahol jön a monszun eső, hatalmas mennyiségű csapadék, tehát semmilyen vízhiány nincsen. Ami hiány lehet egy növekvő növény számára, az az, hogy a szomszédja túlnövi, és ezért fölé árnyékol. Úgyhogy ezek a növények arra optimalizálnak az anyagcseréjükkel, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, nőnek nagy magasságra, de eközben nem kell optimalizálniuk a vízgazdálkodásukra, tehát nagyon vízpazarlóak ezek a növények. A császárfa egy végtelenül vízpazarló növény. Magyarországon ültetvény belőle csak úgy lehet felnevelni, hogy azt öntözik. És egy olyan helyen, egy olyan régióban, ahol vízhiány van, nagyon sok felé ugye aszályos szántókat látunk, a klímaváltozás is a vízhiány irányába viszi el a mérleget, ott ez nem egy megfelelő lépés. Ezzel szemben egy jóval stabilabb növekedésű gyepterület, ami szintén köt szeret, lehet, hogy mondjuk egy kicsit lassabban, de nem pazarolja el a vizet, és mindeközben az a visszatelepített gyep egyébként gazdasági hasznot is hozhat, tehát a modern ökológia, illetve természetvédelem nem úgy áll ezekhez a gyepekhez, akár a legértékesebb ősgyepekhez is, hogy fűre lépni tilos, hanem ezeket a területeket, ezeket lehet használni, lehet legeltetni, lehet kaszálni, stb. Ez nem fogja sem a védett fajok fajkészletét károsítani, nem fogja a szénmegkötést károsítani, és miért nem? Mert evolúciósan ezek a gyepek erre vannak alkalmazkodva. Nekik sokkal rosszabb, hogyha nem legelik. Az ősidőkben, amikor ugye kialakultak ezek a fajok, amik most jelenleg alkotják ezeket a gyepeket, nagyon sok van, tehát több száz ilyen növényfaj van itt Magyarországon, akkor itt, ahogy már említettem, vadlovak, őstulkok, mamutok, vadszamarak, stb. Járták hatalmas csordákban, nyájakban ezeket a területeket, és legelték ezeket a gyepeket. Tehát ezt ugyanúgy megtehetjük a mi állatainkkal is, gazdasági haszon mellett tudunk szenet megkötni, abban az esetben, hogyha a megfelelő helyre gyepet rakunk, és nem pedig erdőt. Ezt az erdőt ráadásul lehet annak a gazdasági hasznát, nem is élvezhetjük esetleg, hiszen mondjuk 50 év múlva annyira sztyeppi jellegű lesz a klíma, a legtöbb klíma előrejelzés szerint, hogy ott a fák akármit csinálunk velük, gazdaságosan már nem lesznek letermelhetők.
Egy adott helyen egy fafajtára törekedjünk, vagy jobb a változatosság?
Nyilván azt kéne erre mondanom, hogy a változatosság, hiszen a változatosság gyönyörködtet, de vannak olyan helyek, ahol egy fafaj van, az, ami dominál, például egy bükkerdő, az szinte csak bükköt tartalmaz, tehát ahol bükkerdőnek kellene, ott nyilván a bükk, és egy-két egy fa, míg máshol például egy alföldi tölgyesben, vagy egy cseres tölgyesben egy változatosabb fafaj eloszlás is célszerű lehet, míg az ártereinken nagyon sokféle fa lehet az alföldi ártereken, közelebb a vízhez puhafaligetek, különféle fűzfajok, fehérnyár, kíjebb keményfák, szíl, kőris, tölgy. Célszerű is minél diverzebbé, minél fajúbbá tenni egy ilyen célközösséget, ugyanis a különböző fajok azok eltérően reagálnak a különböző éveknek, például a környezeti viszonyaira, és lehet, hogyha van egy rossz év mondjuk a tölgynek, az nagyon jó lesz a kőrisnek, aztán jön egy rossz év a kőrisnek, de az jó lesz a tölgynek, és ezáltal folyamatosan minden évben lesz megfelelő növekmény a területen, illetve az élővilágnak megfelelő táplálékbázis és a többi.
Említette az élővilágot, ahová fákat telepítenek, fákat ültetnek, oda visszakerül vagy oda kerül az élővilág is automatikusan?
Igen, valamelyest az élővilág visszakerül, hiszen nem teljesen üresek. Kérdés inkább az, hogy az élővilágnak mely része. tehát hogy mely fajok, őshonos fajok-e, vagy nem őshonos fajok, vagy esetleg olyan fajok, amik további problémákat okoznak. Tehát nyilvánvalóan egy adott területnek megvan az az ősi fajkészlete, mondjuk olyan fafajok, amik ott szóba jöhetnek. De sajnos főleg az Alföldön nagyon sok idegenhonos fajt ültetnek. Itt gondolok az akácra, penyőre, a már említett császárfára, bár azt még nem kezdték el nagy üzemben ültetni, és így tovább. Tehát vannak idegenhonos fajok. Nyilván ezek olyan fajok, amelyekhez az őshonos egyéb fajok nem alkalmazottak, tehát evolúciós szinten nem nagyon találkoztak vele. Tehát ezeken nem várhatjuk azt, hogy a mi őshonos élővilágunk kialakul. Például, hogyha vesszük az akácot, az akác egy faj, ami a talaj nitrogén tartalmát képes megnövelni. Ez, hogyha egy mezőgazdász agyával gondolkozunk, akkor ez valószínűleg jó is, hiszen is pont ugyanezt csinálja, hogy esetleg trágyázza, műtrágyázza a földjét, és akkor jobban fog teremni. Csak hogy az az őshonos élővilág, amit mi várnánk, hogy visszatelepüljön egy így kialakult erdőbe, az ahhoz alkalmazkodott, hogy kevés a nitrogén a talajban. És hogyha ott sok van, akkor viszont verseny hátrányba kerülnek olyan gyomfajokkal például, amelyek kedvelik a magas nitrogén tartalmat, olyan fajokkal, mint például a csalán, vagy a zamatos turbolya, és így tovább. Tehát ezeket jól ismerjük, ezeket a fajokat. Ezek eredetileg például vaddisznó dagonyáknak, meg hasonló élőhelyeknek voltak a fajai, de ilyen helyeken be tudnak robbanni, hiszen kreáltunk ezzel a nem természetes erdőformával számukra egy tökéletes élővilágot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.